Család segítés a 21. századi családban címmel konferenciát tartott a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány. A megnyitón dr. Schulz Gellért, az Emmi stratégiáért felelős államtitkár helyettese a kormány családpolitikai intézkedéseiről beszélt.
A magyar nemzet jövője a gyermekekben van. 2010 óta minden évben jelentősen nő a családok támogatására, a gyermekek támogatására fordított költségvetési összeg. A 2020-as költségvetés, amit most fog elfogadni majd a parlament, a családok támogatásának a költségvetése, hiszen 2010-hez képest már 2,5-szer annyi forrás fordít a kormány a családok támogatására, mint amit 2010-ben. És ennek a költségvetésnek az egyik legfontosabb intézkedése a családvédelmi akciótervnek a megerősítése és a családvédelmi akciótervek szükséges forrásoknak a biztosítása. Ez az első három intézkedés, ami július 1-ével hatályba lép, a babaváró támogatás, a jelzálog hitelesek támogatása, illetve a jelzálog hitelből való támogatás, és emellett pedig bővül a csok, és indul a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása kedvezményes. És a 2020-as költségvetés pedig biztosítja azt is, hogy jövőre is folytatódhat ez a program, és jövőre a nagyszülői gyerdel és a négy gyermekes édesanyáknak a személyi jövedelemadó kedvezményével, illetve a személyi jövedelemadójuknak az eltörlésével dolgozhatnak tovább az édesanyák.
A Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány munkájáról Oláni Lajtos Julianna önkéntes koordinátor elmondta, az önkéntesek 12 hetes képzésen vesznek részt, mielőtt 3-6 hónapon keresztül segítenek egy családot.
Családoknak segít, akkor, amikor átmeneti segítségre van szükségük, és ha kérik. Mikor is van ez? Akkor, amikor egy anyuka egyedül van otthon, és jó lenne még két kéz. Amikor el kell menni az orvoshoz, és valaki vigyázhatna a gyerekre, akkor elkíséri az önkéntes, és ő vigyáz a gyerekre. Vagy hogyha le kell menni a lifttel, akkor ki az, aki leviszi a kocsit, ki az, aki a gyerekre vigyáz, addig, amíg felmegyek a másik gyerekért. Tehát ilyenkor tud segíteni az önkéntes. Ezek ilyen egyszerű feladatok, amik akkor keletkeznek, amikor egy anyuka egyedül van otthon, a kicsi gyerekekkel, akár egyel, akár többel, és tényleg nincs olyan segítőkéz, aki abban a helyzetben ott legyen.
Hát ez egyfajta pótnagymama szerep is lehet, egy pót családtag, de vajon megvan-e a bizalom a segítők iránt, hiszen befogadom őt a családomba, a gyerekeimet rábízom.
Igen, de mi önkéntes képzést tartunk, és az önkéntesek megtanulják, hogy hogyan kell jól segíteni, és aztán, amikor eljön az a pillanat, hogy családhoz mehetnek, akkor ők már tudják, hogy azzal kezdjük, hogy miben segíthetek, és csak azt csinálom, amit kérnek tőlem. Szívesen beszélgetnek az önkéntesek, és nagyon szeretik a gyerekeket. Ezért aztán könnyen befogadja őket a család.
Kik az önkéntesek?
Az önkénteseink általában olyan anyukák, akiknek már felnőttek a gyerekeik, esetleg több unokájuk is van már. Van olyan önkéntesünk, akinek 10 unokája van, és még így is tud vállalni segítséget. Vagy olyan önkéntesünk, akinek már egészen nagyok az unokái, és azt szeretné, hogy még egy kicsit a kicsi gyerekek közelébe legyen.
Mennyi munkájuk van, mennyire lett népszerű az alapítvány, mennyien veszik önöket igénybe?
Az alapítványunk tevékenysége szakaszos, tehát úgy van, hogy az önkéntesek csak 3-6 hónapra mennek egy-egy családhoz, és most 14 önkéntesünk van, és általában egy hónapban olyan 5-6 családot tudunk segíteni, és akkor utána, amikor az önkéntesnek letelt ez az idő, akkor egy kis pihenés van, hiszen ők is kötődnek, és várjuk, hogy egy kicsit lazuljon ez a fájdalom, hogy el kell válni, és utána kerülnek új családhoz.
Az önkéntes képzés miből áll?
Az önkéntes képzés 12 hétig tart, és minden héten egy alkalommal összejövünk, és arról beszélünk, hogy hogyan kell jól segíteni, hogy megbízhatónak kell lenni, titoktartónak kell lenni, amit tapasztalok, senkinek nem mondom el, elfogadó vagyok, nem szólok bele a család életébe, azért jöttem, hogy segítsek.
Dr. Petesné Dávid Beáta igazgatóasszony a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Intézetéből érkezett, és az Otthon Segítünk Alapítvány hatásáról fog beszélni. Milyen tapasztalatokat összegez majd?
Nagyon sokrétű, tulajdonképpen az ebben az évben lehetőségünk nyílt a Kincs intézet támogatásával, hogy egy olyan felmérést tudtunk végezni olyan családok körében, akik nem kapnak segítséget az OSA-tól, olyan családok körében, akik már kaptak régebben, most kapnak, illetve az önkéntesek körében, hogy összetudunk nagyon sok mindent hasonlítani és tendenciákat, hogy miben, mik azok a hatások, amik az OSA segített családjait kaptak. És tulajdonképpen az előadásban ez egy kicsit nagyobb ívben járom ezt körbe, de ami fontos, amit most már lehet látni azokon a családokon keresztül, akiket régebben segített az Otthon Segítünk, hogy több gyerek született egy részüknél, és pont olyan családokban, ahol, és nagyon ez a, most itt hallom a háttérben a tapsot, olyan gyerekek körében, akiknek valamilyen betegsége van. Tehát azok a családok, akik segítséget kapnak, például az Otthon Segítünk Alapítványtól, mert beteg gyereket nevelnek, ezért kértek segítséget, ott bizony előfordult, hogy az OSA segítség hatására született még gyerek. Ami úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, mert segített a szülőknek a mentál higiénés és közérzetét, és illetve a gyerekeknek is ez egy nagy dolog, hogy esetleg testvérük lett egy olyan esetben is, amikor eredetileg nem tervezték.
Egyébként milyen mentálhigiénés problémákkal kell számolni úgy általában a mai magyar családokban?
Hát ez egy óriási kérdés. Itt most nem tudok válaszolni, körülbelül igen. Igazából itt, ami még szintén a kutatásból kiderült, hogy mikor van szüksége a családoknak segítségre, nem biztos, hogy az első gyereknél. Tehát ugye pont ma törekszünk arra, hogy minél több gyerek szülessen a családban, ezt bizony a második, harmadik gyereknél kezdi érezni az édesanyja, hogy esetleg olyan segítségre van szüksége, pont azért, hogy el tudjon egyedül menni, fürdeni. Tehát például ilyen példákat olvastam, hogy, és úgy belegondoltam magam is négy gyerekesként, hogy igen, ez néha egy nagy segítség, hogy egyedül tudok fürdeni, és békén hagynak. Ami nagyon az én közérzetemet nagyon megváltoztatja, illetve nagyon sok olyan család kap segítséget, akik elköltöznek. Tehát akik nem azokon a településeken élnek, ahol tulajdonképpen a gyökereik vannak. Na most ez is ma egy komoly társadalmi probléma, hogy kiszakadunk munka, család, bármi miatt abból a közegből, ahova születtünk, nincsenek meg azok a kapcsolataink, nagyszülők, akiket mozgósítanunk tudnánk. Tehát egy óriási segítség ez is például, hogy a mentálhigiénink ilyen szempontból is hát jól érezzük magunkat abban az új környezetben. És érdekes az is, hogy nem akkora arányban, de az önkéntesek is ugyanúgy olyan emberek, akik általában elkerültek a saját szülőfalujukba vagy szülővárosukból.
Hogyan lehetne akkor összegezni, mennyire van szükség az otthoni segítségre?
Óriási szükség van az Otthon Segítünkre, és ami még fontos, hogy egyelőre nagyon magas azoknak az aránya, akik magas iskolai végzettségűek. Akár az önkéntesek, akár a segített családok körében. Na most azt gondolom, hogy probléma, beteg gyerek, szabadidőre való szükség minden családban előfordul, nem csak a magas iskolai végzettségek körében. Tehát szerintem első nagyon fontos cél számunkra is, mert én közben a kuratóriumban is tevékenykedem az Otthon Segítünk Alapítványnál, hogy valahogy ezt szélesítsük, hogy elérni olyan társadalmi csoportokhoz is, ahol biztos segítségre van szükség, de most egyelőre még nem jellemző rájuk, hogy jelentkeznének. Tehát ez megint egy tanulási folyamat.
Különleges családi formák segítésének lehetősége. Ez az előadás címe, amelyet dr. Szabó Tóth Kinga, a Miskolci Egyetem Társadalomtudományi Intézetének igazgatója tartott. Hát hogyan lehet különleges családok életébe beavatkozni?
Azt a felkérést kaptam az Otthon Segítünk Alapítványtól, hogy egy kicsit arról beszélek, hogy a válás utáni élethelyzet, az egyszülős családok és a patchwork, illetve arról nem volt szó, de a demenciával élő családok segítésének lehetősége. lehetősége. Tehát ez a négy eléggé nehéz, súlyos téma, de én szeretem az ilyen témákat, mert úgy gondolom, hogy a családok jelentős részét ezek a problémák érintik. Ugye Magyarországon viszonylag bomlékonyak a házasságok, tehát erről egyre többet beszélnek, kormányzati szinten is. Létrehozták tavaly ilyenkor az egyszülős családok központját például, ami azóta is nagyon szépen működik, rengeteg jó programmal.
Igen, és kár, hogy nincs vidéken, mert egyelőre csak Budapesten van, nem?
Hogyne, ez elég nagy probléma, mert úgy gondolom, hogy ezeken a családokon elég sok, tehát pluralizálódik a családi formáknak a rendszere. Ugye nem csak az van, amit manapság ugye nukleáris családnak ismerünk, hanem ugye ez az említettek is kialakultak. Na most viszont azért az egyszülős családi élethelyzet, az úgy gondolom, hogy inkább egy pillanatnyi állapot. Tehát a kutatások azt mutatják, hogy a nők különösen újabb, illetve a férfiak is újabb házasságot kötnek, vagy ha nem is formalizálják, de újabb párkapcsolatot kötnek az egyszülősé válás után. Tehát 70%-ban újabb párkapcsolatokba lépnek, tehát kialakulnak a mozaik családok, vagy egyéb családi formák. Tehát azt gondolom, hogy ezért is nagyon fontos, hogy ezekre a családokra is odafigyeljünk. Az is szerintem elég jó, hogy azért az országban több helyen megfigyelhető, hogy az alapítványok, különféle egyházi és civil szervezetek is bevonódtak a családok segítésébe. Tehát nem csak az állam van jelen ezeken a placokon, hanem bizony, különösen itt a kelet-magyarországi térségbe, ha a hátrányos családokra gondolunk, vagy ha az ilyen jellegű hátrányos egyszülős vagy mozaikra, akkor egyéb szerveződések is segítik, mint például ez az Otthon Segítünk Alapítvány, ezeket a családokat akár. Nem könnyű az ilyen családokat működtetni, az egyszülősnek meg kell birkóznia ugye egy válás utáni krízissel, amit nagyon sokan kutatnak, és ugye tulajdonképpen kiderül, hogy ugyanolyan gyászmunka, mint egy haláleset. Tehát elveszítünk valakit, volt egy hitünk abban, hogy egy jó családunk lesz, és kiderül, hogy ez nem olyan egyszerű. Az meggyőződésem, hogy amikor kialakítunk egy családot, ott állunk az oltár előtt, vagy éppen a házasságkötő terembe, nem akar senki elválni. Tehát ez egy butaság. Csak egyszerűen, és el is akar köteleződni. El akar köteleződni, és komolyan gondolja, hogy az a dolog működni fog, de nem biztos, hogy tud működni. Tehát azt is felmérések igazolják, hogyha nagyon rosszul működik egy házasság valamiért, most ennek számtalan oka lehet, akkor Fodor Ákosnak van egy verse, hogy néha jobb egy tányért összetörni, mint elmosogatni. Én ezzel egy haiku, rosszul idéztem, de mindegy, nagyon egyet értek.
Igen, mert tehát állandó feszültségben élni, az sokkal rosszabb, mint hogyha... És arra olyan kutatási eredményekre is emlékszem, hogy az egyszülős családokban nagyon talpra esett gyerekek nevelődnek, mert rá vannak kényszerítve az élet dolgainak saját megoldására.
Nagyon jó, hogy ezt mondja, ugyanis tényleg így van. Tehát azt akartam pont mondani, hogy nem is elsősorban a felnőttek miatt kell az ilyen családokat, ahovik rosszul működnek, valahogy megszakítani, vagy új lehetőséget adni mindenkinek, hogy jobban működőt hozzon létre, hanem a gyerekek miatt. Amikor azt mondjuk, hogy azért maradunk együtt, mert a gyerekek, hát ez szerintem egy humbuk. Én ebbe egyáltalán nem hiszek. Nem a saját börtöneinket kell komfortosabb élni, hanem igenis belevágni egy új dologba, ami egy baromi nehéz, súlyos döntés. Ott van a felelősséged, hogy te akartad, ott van a felelősséged, hogy beleviszed ebbe a többieket, ott van a felelősséged, hogy a gyerekkel mi lesz. És valóban a Cambridge Egyetemen 2 évvel ezelőtt volt egy nemzetközi kutatás, ami igazolta azt, amit az előbb mondott, hogy az egyszülős családokban, ahol a gyerekek megtanulják, átmenetileg vagy tartósan, mert lehet, hogy csak 5-6 évig vannak ilyenbe, és utána mozaik vagy egyéb alakul, vagy kiröppennek a családi fészekből, megtanulják azt, hogy reziliensnek kell lenni, megtanulják azt, hogy az élet nagyon sok mindent hozhat még, nem úgy van, mint 50 évvel ezelőtt, hogy egy vágányon menetelünk, hanem az élet az egy hullámvasút, ráadásul 90 éves életkorunkig élhetünk akár, tehát újra és újra újabb kihívásokkal kell szembesülnünk, és a gyerekek megtanulják ezt, hogy nem kell megalkudni egy élethelyzetben, hanem igenis dolgozni kell rajta, hogy jobb legyen, vagy pedig akkor a saját felelősségünk az, hogy jobbá tegyük egy másfajta környezetbe, vagy másfajta párkapcsolatba. Tehát ezek a gyerekek hihetetlenül tudnak alkalmazkodni. Az soha nem jó, ha egy gyerek átveszi a felnőttnek a szerepét egy ilyen egyszülősben. Tehát a gyerek az gyerek. A gyerek az nem a barátunk, nekem ez meggyőződésem. A gyerek az nem a férpótlék.
Meg kell hagyni gyereknek.
A gyereknek jár a gyerekkora. Igen. De a gyereket nem lehet hülyének nézni. Tehát a gyerekkel beszélni kell, a gyerek minden feszültséget és a családnak a jó pillanatait is érzi. A gyerek a legszenzitívebb műszer a családban, pontosan tudja, hogy az édesanyja milyen lelki állapotban van, pontosan hát is veszi ezeket a lelki állapotokat, tehát már csak az ő kedvéért is váltanunk kell, vagy át kell gondolnunk, hogy mit szeretnénk kezdeni az ő kis életével, meg a sajátunkkal. Tehát, de a válás után pedig nem szabad abba a szerepbe, mert a gyerekek hajlamosak rá. A gyerekek imádják a szüleiket. Akár rosszak, akár gyerek, szeretik a szüleiket, ez alapvető. A gyerek próbál segíteni az elvált apán. Próbálja leszoktatni akár az ivásról. Számos ilyen példát lehet találni. Mondja, hogy apa ne igyál, vagy egyéb módokon. Segíti az elvált anyát, hogyha vele marad egyháztartásban, tehát a gyerekre viszont nem lehet ekkora terhet rakni. Tehát érzelmileg stabilnak kell egy idő után maradni, mert mondom még egyszer, ez egy válság, de utána fel kell tudni állni. És a gyereket utána partnerként tekinteni ugyan, de meghagyni, hogy ő tudja a gyerekkorát zavartalanul valahogy élni.
Igen, és a mai konferenciához kapcsolódóan egy záró gondolat, hogy tanuljunk meg segítséget kérni. Gyűrjük le a szégyenérzetünket. Nem szégyen, ha segítséget kérünk.
Ez egy óriási nagy probléma a mai Magyarországon még mindig, hogy az emberek stigmatizálják azt, aki segítséget kér. Ezért nem beszélünk olyan lelki problémákról, terhekről, batyokról, amiket cipelünk, elakadásainkról. Nem divat ezekről beszélni. Ezek a látszattársadalmak. Tehát, hogy kiteszünk valamit a kirakatba, presztízs az, hogy együtt maradunk, ha fene-fené teszik is. Én ezzel maximálisan nem tudok egyetérteni. A dolgokat elő kell hozni, a dolgokról beszélni kell, és segítséget kell kérni, mert sokkal jobban jár az ember hosszú távon, az nem szégyen. Vannak természetes támaszaink, én mindig a szüleimre nagyon sokat tudtam támaszkodni, a bátyámra ilyen kritikus élethelyzetben, és vice versa, gyakorlatilag azért vagyunk a családban, hogy egymást segítsük, és ha nincsenek ilyenek, mert mondjuk messze élnek, elköltöztünk, stb., akkor pedig az úgynevezett mesterséges támaszokat, az alapítványokat, egyházi szerveződéseket, önkormányzati segítségül kell hívnunk.
Szabó Tóth Kingát, a Miskolci Egyetem Társadalomtudományi Intézetének igazgatóját hallották, elhangzott összeállításunk a Miskolci Családsegítő Alapítvány konferenciáján készült.